Hogyan változott meg rövid idő alatt annyira a helyzet, halálos ítélet helyett házasság? Amikor ő felségét elvezették a vészkijárathoz, a nagybivaj fogai ismét hangosan csikorogtak. De mit tehetett ennyi ember ellen? Piszkos Fred most néhány egyenletes térthajlással lecsúszott és felemelkedett az ajtófélfa élénél, mert úgy látszott, hogy teljes hosszában viszket. Azt hiszem, mondta Holdvilág Charlie, hogy ez a fiú megérdemelte a halált. Igen, dörmögte Piszkos Fred. Charlie meg én így látjuk, és így helyes. Ez a közbeszólás kínos volt Holdvilág Charlie-nak, mert, mint említettem, Piszkos Fred nem volt errefelé túlságosan népszerű. Fitymálva megvetően nézett végig rajtuk. Bozontos ősszemöldöke közül a jobboldali, bosszantóan éles szögben vonult fel a homlokára. Miért nem sírtok? Talán már sajnáljátok, hogy szegény Varinsz kalózt elteszitek a láb alól? Volt valami dühítően pökhendi a hangjában. És ha igen, mi között hozzá? Horkant rá tulipám. Engem fejbe ütött, és mégsem innám a vérét dühömben, mint te. Most már sajnálom a fiút, szólt Holdvilág Charlie. Legszívesebben visszahozatnám. Piszkos Fred végigmérte. Miért? Ki vagy te? Valamennyien méla utálattal nézték a kielégült bosszújával hetvenkedő gonosz pimasz kapitányt. Úgy csinálsz, Fred, mintha te lennél itt az első személy, röfögte a kannibál bébi. Én köpök rátok, felelte vállat vonva, és újra csend lett. Azért kikezdeni valahogy mégsem mertek vele, ki tudja miért. Hallgassanak, ennek nincs semmi értelme, mondta a kegyelmes, de látszott, hogy neki sem tetszik a kapitány modora. Inkább arról beszéljünk, mi a tennivaló. Piszkos Fred az asztalon heverő szarvasbőrtáska tartalmában turkált, és egy cirádákkal barázdált bőrdarabot vett fel. Totem, mondta. Na és? Ez a benszülöttek szerződése az öreg Varrinszal, akit a San Antoniók felkötöttek. Ez a fiú 12 éves volt, amikor apját, a kalóz Varrinszt felkötötték. Azóta Bob Varrinszt nem látták a szigeteken. A benszülöttek nem ismerik személyesen. Csak a totem igazolja, hogy ő Varrinsz Bob. És nézte az ábrákkal teleírt bőrdarabot. Lassan kezdték sejteni, de csak homályosan. Az bizonyos, hogy már keveri a kártyát. Beszéljen már az Istenért, dühöngött a kegyelmes. Egyszerű, mondta Piszkos Fred. Szerzünk egy suhancot, aki ezzel a totemmel a benszülöttek előtt, mint Varrinsz jelenik meg, és kezünkre játsza a törzsek segítségét. Ezt az egyént később megölnénk. És addig? Addig feleségül venné a vörös karmot. Az említett vörös karom éppen akkor lépett be a szobába, és csodálkozva állt meg. Mit mond? Hogy szerzünk jó pénzért egy fiatalembert az alvilágból, és ez Varrinsz Bob néven feleségül veszi vörös karmot. Részeg? Kérdezte a kegyelmes. Igen, de az nem tartozik a tárgyra. Az illető feleségül veszi, vagy legalábbis azt mondjuk, hogy elvette az ön lányát, és akkor a miénk minden. A benszülöttek szeretik Varrinszt, a polgárság szereti Alvarezt, az angolok nem állhatnak Fülig Jimmy uralkodó mellé, és az amerikaiak mellettünk vannak. Egy merész expedíció kell, amely Varrinsz Bobot és nejét, Alvarez elnök lányát hozza. Megőrült? Nagy zaj volt. Fred úgy állt ott, mint aki nem érti, mit találnak a tervén kivetni valónak. Ne beszéljen erről, kapitány, szólt a kegyelmes. A leányomat nem adom össze valami csirkefogóval, semmiféle politikai előny kedvéért. De hiszen, magyarázta a kapitány, ezt az illetőt később megölnénk. Vörös karom elgondolkozva nézte az apját. Sokat szenvedett Álvarez, és mindezt egyetlen célért. Elfogadom a tervet, kapitány, ha Ferenc császár lánya férhez mehetett egy korzikai ügyvéd fiához, akkor én sem tiltakozhatom Warrens Bob ellen. És nem is Warrens Bobhoz megy nőül, mert az rövidesen meghal, szólt közbe a kapitány. Csak valakihez, aki a totemmel és az írásokkal a kalózfiú helyett szerepel. Most felugrott a nagy bivaj ordítva. De miért ne az igazi Warrens vegye el a leányt? Miért csaljunk? Piszkos Fred paprikavörösen rikácsolta.
Mert azt mondtam, hogy annak meg kell halni. Kimondtuk és kész, és senki sem merészelje.
Tán fenyegetsz? Ugrott fel Holdvilág Charlie. Azt hiszed, te parancsolsz nekünk? Tudd meg, hogy a véleményem most már ugyanaz, ami a nagybivajé. A fiúra szükség van! Örült, hogy oka volt elhagyni a Piszkos Freddel közös tábort, és a többi is dühött kéjjel pártolta Warrenst.
Azért sem öljük meg! Átkozott sátán! Üvöltötte a nagybivaj.
Úgy látszott, hogy nyomban meglincselik.
Csendet kérek!
Szólt a kegyelmes.
Úgy határoztam, hogy ebben az ügyben a leányom döntsön.
A fiút kiszabadítjuk, mondta határozottan Vöröskarom, mert hozzámegyek feleségül. Hívjátok a prófétát. Piszkos Fred egy sötét oldalfolyosón megelégedetten sodorgatta a szakállát. Az volt a kötelessége, hogy a herceget védje, és pillanatnyilag éppen az életét mentette meg, mert Piszkos Fred még abból is hasznot tudott húzni, hogy mindenki gyűlöli. Megszerezte a nagybivajt a herceg testőrének, önmaga ellen, de mellékesen mindenki ellen. Azután kirántotta a halálítéletből azzal, hogy vadul követelte a halálát. A herceg élvezte Piszkos Fred népszerűtlenségének minden előnyét. Mindenki kereste az alvilág misszionáriusát, Burtont, akinek próféta volt a gúny neve, de sehol sem találták. Később feleslegessé is vált a keresése, mert a herceg a telti domú fekete nőkre való hivatkozással visszautasította Anna Álvarez kezét. Buzgó Mócsing, aki különös átmenetet képezett itt a magántitkár, a gyorsküldönc és a hóhér között, szokott helyén bóbiskolt a ruhatári fülke mellett. A közelében portás Rob, a börtönrendszerek ellenőrző szakértője, hideg mártást evett csirkével. A főorvos felrázta az igazi Trebicset.
Hé, Mócsing!
Gyere a szárítóhoz vigyázni! Ott a vadsuhanc, üst fejbe, ha felmászik! Az igazi Trebics megigazította állandóan lehulló sötét madzagú drótcsiptetőjét és elindult.
Valami nagy dolgot tudhat ez a kölyök, hogy ennyit unszolják, mondta portás Rob, azután elcsoszogott. Egy másik folyosóról nyíló ajtóhoz ment, amelyen ez állt.
Raktár! Mindenkinek tilos a bemenet! Portás Rob kinyitotta az ajtót, és megkezdődött a raktárban őrzött kézigránátok, revolverek, puskák és tengerész egyenruhák kihordása. A kegyelmes kiadta a riadót. Mennek Almira ellen, akár Warrens nélkül is.
Amit jobbra hordatok, azt a Radzirre vigyétek, mondta a főorvos, a többi a Papete nevű óriás gőzösre kerül.
Két hajóval megyünk, kérdezte Tulipán.
Igen, Holdvilág Charlie vezeti a Papetet.
Közben Buzgó Mócsing, az igazi Trebics, elaludt ültében. Hortyogott, és a szemüvege rezgett az orrám. Végül odaesett a szárító nyílását elzáró kőperemére. Az alvó nem veszi észre, hogy valaki macska léptekkel odalson, elhúzza a követ, és ledob valamit a szárítóba. Azután elsiet. Ő felsége közben már kissé meghalt. Levetett minden ruhadarabot, nedvességtől patakzó teste égett és viszketett, az ajka felhasadozott, a gégéje fájt, és hörögve lélegzett.
Egyszer csak leesett a magasból egy összegyűrt írás, és leesett a kő pereméről buzgó mócsink drótszemüvege, hosszú fekete zsinórral, amíg ő gyanútlanul hortyogott. A herceg kibontotta az írást. Kézzel írt hevenyészet levél volt. Káprázó szemmel olvasta az öngyújtója fényénél. Felség, Burton nevű lelkész néhány év előtt meghalt. Aki itt próféta gúny néven az ő irataival szélhámoskodik, az nem pap. Egyezzen bele a házasságba. Mivel nem pap esketi, tehát érvénytelen. Egyezzen bele mindenbe. Akkor Almirába viszik, és ez a fő. Ott úgy is vége a kalandnak, és simán tisztázódik az ügye. A titkos szolgálatban vakon bízhat. Ne kutasson utánam, nem fedhetem fel magamat. Leghűségesebb embere. Az írást eltette. Sokkal jobban érdekelte a szemüveg. Ezt leejtette az illető, amikor az üreg fölé hajolt. Szinte lángolt a teste, de mégis megkísérelte, hogy gondolkozzék. Hol látta ezt a zsinóros üveget? Ki hord ilyen kispolgári drótcsiptetőt az alvilágban? Buzgó mócsing, az igazi Trebics. Ő a titkos szolgálat embere, kétségtelen. Buzgó mócsing megszólította, amikor az első nap ott ácsorgott a kardnyelő körül. Igaz, hogy eladta a tulipánnak 2,5 dollárért, de talán később kiszabadította volna. Zseniális tettető ez az ember. Most meg kell tudni biztosan, hogy a szemüveg az övéje. Akkor kétségtelen, hogy az igazi Trebics az Intelligence Service embere. A szemhéjai forrón szúrtak, és a nyelve hasadozott. A levelet apró darabokra tépte, és falat kapart rá. Azután újra elájult. Közben Alvarez kétlaki életének úribb felét élte az orientál szálló teraszán. Innen látszik a tenger, a sok-sok pálma. Egy amerikai úrral beszélgetnek. A roppant sejemernyő árnya alatt is éget a forróság. Nagyon érdekes, mondja az ősz-amerikai, bennünket, amerikaiakat a legcsekélyebb sziget sorsa is érint az indiai óceánon. Nem is szólva az amerikai tőkéről, amelynek az én köztársaságom lehetőséget ad, hogy terjeszkedjék a civilizáció előnyére. Ehhez kérek támogatást. Támogatást kér? Csak akkor, ha bebizonyosodik, hogy a sziget jelenlegi királya bitorolja a San Antoniók trónját. Én megígérem önnek, mondta az amerikai admirális habozva és minden szótagot fontolgatva, mint amikor a gyógyszerész halálos mérget adagol kanalas orvossághoz, hogy beszélek illetékes körökkel, és ha kedve van, ellátogathat, mint vendégem, a Boston cirkálón Almirában. És számíthatok amerikai segítségre? Az admirális felállt. Mi a San Antoniók angol védnökségét tiszteljük, de ha, ismét adagolt, nincsenek ott az uralkodó hercegek, akkor hát, gondolkozott. És Warrens? Kérdezte hirtelen. Warrens a vőlegényem, szólt közbe a lány, és ezzel azt hiszem hosszú időre megoldottuk a kormányzat kérdését. Az admirális tágra nyűlt szemmel merett a gyönyörű leányra, aztán megértéssel bólintott. Ön nagyon okos, és azt hiszem, egy kávéskanálnyi adag, számíthatnak ránk, illetve rám, végül határozottan. Illetve Amerika pártfogására. Ő felsége arra tért magához, hogy bár pokoli meleg van, az arcán hűs simítás vonul át. Vizes ruhát borított rá valaki. Vörös karom térdelt mellette, sejem ruhában, az agyagverem földjén. Micsoda Gasság, ilyet tenni. Jobban van?
Igen, feleli elhalóan, de az ízlésem sajnos nem változott.
Ostobaság, nem tudtam arról, ami magával történt. Fel tud már jönni ebből az undokveremből?
Nem vihetnének mindjárt oda, ahol legközelebb kínoznak.
Senki nem fogja kínozni többé.
Egy tengeri segítségével felvezették az odúból. Ott ül a kő mellett a földön buzgó mócsing, de már nem alszik. Igen szomorú.
Maga miatt mennyi bajom van, mondja dühösen a hercegnek. Oda a szemüvegem!
Hoho, hiszen ez jeladás.
Nem ez volt?
Kérdezi nyomatékkal is mohón, miközben átnyújtja a verembe hullott szemüveget.
De, ho-ho-ho, köszönöm!
A herceg sokat mondóan rákacsintott. Az igazi Trebics bámulva kérdi.
Milyen? Szemébe esett valami?
Jó, jó, feleli ő felsége, és újra hunyorít. Az igazi Trebics már nem is csodálja. Amit ezzel a fiúval itt csinálnak, attól nem csoda, ha hibbant lett. Azonnal elsiet.
Jól érzi magát teljesen?
Kérdezi a leány diplomatikus nyájassággal, mert kiismerte az elvetemedett konokfiú természetrajzát.
Jól, de most már nagyon szeretném tudni, hogy mi lesz velem.
Választhat, Varins, a rendőrségre akar inkább menni, vagy elvesz feleségül?
Sem, hogy bezárjanak, inkább elveszem önt. De miért kívánja ezt tőlem?
Elfoglaljuk a San Antoniók trónját a klubok népével.
Azt hiszi, hogy ott kőkövön maradhat, ahol ennyi csirkefogó segít a honfoglalásban?
Én nem félek tőlük,
mert nem tudja, mi az uralkodni, kiáltotta hevesen a herceg.
Magát talán kiskorától kezdve egyébre sem tanították?
Tessék, hát a kalóz Varinszok jól uralkodtak állítólag, és hogy képzeli, kérem, ott a szigeten postafordultával éljünk majd családi életet?
Azt hiszi, hogy van annyi esztendő, és van olyan puszta sziget, ahol a közelembe jöhet?
Olyan csúnya vagyok? Kérdezte leangolt a nőfelsége, és megnézte magát egy zsebtükörben. A torzult képű csavargó vonásait még rútabbá tette a hőség. Kék és bíborszínű daganatain felpattogzott a bőre.
Most menjünk a hidegek elé, szólt Alvarez leánya, és elindult. Őfelsége minden baja dacára látásra alkalmas félszemével nagyon is megnézte a finom vonalú csípőket, a határozottan lépegető formás lábakat, mert fejedelmi tragédiája és testi fájdalma nem marták keresztül egészséggel impregnált összesen 20 életévét.
Tehát jobb elhatározásra jutott? Kérdezte Alvarez, amikor a herceg újra a hidegek előtt állt. Rosszabbra. Hajlandó vagyok az erőszaknak engedve feleségül venni Senorita Alvarezt, de kérem jegyzőkönyvbe foglalni, hogy mindvégig hangoztattam, mennyire érdekelnek a teltidomú fekete hajú hölgyek.
Nem fontos az ön felfogása, mondta Alvarez.
Ha a pap előtt is kényszerre fog hivatkozni, hogy rövid úton végzünk magával, Varins.
All right, bólintott a herceg. Valaki megjelent a misszionáriussal, aki eddig künn várakozott. Magas, fekete ember volt, és azzal a keretteljes gőggel nézett körül, ami a legszigorúbb felfogású lelkészeket jellemzi, ha világi hely küszöbét lépik át.
Ez a fiatalember itt Bob Varins, aki szeretné nőül venni a lányomat, Anna Alvarezt.
Ő felsége és vöröskarom a pap előtt álltak.
Bob Varins!
Szólt a templomhoz szokott, messze hangzó csengő tenorban a misszionárius.
Akarod feleségül venni Anna Alvarezt?
Lelkesültnek alig nevezhető igen hangzott el.
Azért a herceg elismeréssel adózott magában a prófétának. Micsoda színész lett volna ebből az álhittérítőből.
És te, Anna Alvarez, akarod férjedül Bob Warrinst?
Igen. Ekkor a pap összetette a kezüket, és úgy fogta. Miközben a házastársi kötelességekre figyelmeztette őket. Majd így szólt.
Bob Warrins, Anna Alvarez, Isten és ember előtt házastársak vagytok, immár egy test, egy lélek.
Valamennyi rabló fedetlen fővel állt, és nagyon komolyak voltak. A misszionárius elővette az imakönyvét. Vörös karon valami egészen furcsát érzett. Dacára, hogy aki mellette áll, az egy torzképű, piszkos, alvilági szörny, de Anna Alvarez mégiscsak polgárnő volt, aki életében először esküdött meg arra, hogy holtáig szeretni fog egy embert.
Az Isten áldása kísérjen utatokon, gyermekeim, mondta végül a misszionárius, és elment.
Senki sem sietett szerencse kívánatait kifejezni az ifjú párnak.
Jó csinálta, mondta kisé idegesen ő felsége.
Még jó, hogy ez a próféta a mennyország helyett itt a pokolban tartózkodik.
Ez a pap, mondta a kegyelmes, nem a próféta volt. Az az alak elmászkált valamerre, és kénytelenek voltunk egy jezsuita atyáért küldeni a malái misszióhoz.
Ő felsége körül egyet fordult a világ. Ezek szerint neki most törvényes felesége a vörös karom.
És most elég volt ebből az utálatos játékból, mondta megvetően Anna Alvarez, és fogalma sem volt róla, hogy e pillanatban már a boldogság szigetek királynője.